Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2018. november 10-én szombaton délben házigazdánk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A kőbe zárt múltunk októberi két műsorában az erdélyi és az angol temetkezési szokásokról, és nem utolsó sorban az itteni és a külhoni sírkertek világáról beszéltünk a hallgatóknak. Elmondtuk, hogy a nyugat és kelet-európai temetések összehasonlítása kapcsán lényeges dolgokban nincs nagy eltérés. A temetési szertartás kezdi elveszíteni átmeneti jellegét, aminek két fontos oka van. Az első teológiai, a másik társadalmi. Fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy a temetési szertartásokban lyukak és hiányosságok jelentek és jelennek meg, amelyek teológiai és szociológiai jellegűek. Mai témánk egy 9 évig tartó egyházi kutatás margójára. Házigazdánk dr. Tódor Csaba, székelykeresztúri unitárius lelkész.
A kőbe zárt múltunk támogatója a Székelyudvarhelyi Prospero Technik, műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbe zárt múltunk mikrofonjai előtt dr. Tódor Csaba, székelykeresztúri unitárius lelkészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Örvendek, hogy újra itt lehetek és beszélhetünk egy olyan témáról, amely bár jelen van a mindennapi életünkben, kezd mégis kikopni a közbeszédből. Így halottak napja körül ugyan szó esik róla, de a halál témáját, mintha kerülnénk, mintha félnénk tőle. Bár vannak kutatások, például Tony Walter, brit kutató, antropológus, egy életének és kutatásának egy jó részét arra tette rá, hogy hogyan tudja a halál jelenlétét emberi színben, emberi arccal, mindennapi jelenlétében, valóságában fölfedni és elfogadtatni. Úgyhogy remélem, hogy ez a beszélgetés nem egy szokványos, nosztalgiázó, ilyen elcsendesedő hangulatú, hanem egy sokkal pörgősebb és a mindennapiságot is érintő kérdéseket fog megfogalmazni és válaszokat is ezekre.
Novembert írunk, és ilyenkor szokták mondani, hogy ez a hónap, tehát a november a halottak hónapja.
Igen, hát most kezdődik az egyházi év is, és ezzel a novemberi zarándoklattal, november 1-i zarándoklattal, amikor ugye nemrégiben sokan megkerestük szeretteink sírját a temetőben. Ez egy ilyen indítása az ősznek és a télnek az egybehajlásakor. Elmegyünk a temetőbe és találkozunk az emberi életünknek egy olyan dimenziójával, amire talán a teremtmények közül az ember képes olyan értelemben, hogy kifejezi ehhez a dimenzióhoz, ehhez a többlethez való viszonyulását, viszonyulásunkat. Nos, az, hogy ez a ilyen fájdalma sokszor sírással, szomorúsággal töltekezett viszonyulás, ez annak is tudható be, hogy bár a teremtés koronái vagyunk, de mi csak a mulandót tudjuk szeretni, és ezért a mindenkori mulandótól való elvállás az általában nem szokott egy vidám alkalom lenni.
Azt is mondják, hogy ez a hónap az, amikor a holtak vigyáznak az élőkre.
Hát kétségtelen, ennél közelebb ritkábban kerül a halál hozzánk, és talán egy olyan arca ez a halálnak, amit november 1-én átélünk a temetőben, amely rendkívül személyes, rendkívül közeli, rendkívül tapasztalati és egyéni. Olyan értelemben, hogy azok az életútak, amelyek föltárulnak mondjuk a síroknál való megálláskor, a temető kertben való ott létünkkor, ilyenkor ugye rendbe is teszik egy kicsit ezeket a kegyhelyeket. Azokban az élettörténetekben egy kicsit újra fölfedezzük önmagunkat, amelyek már lezáródtak, amelyeknek már nincs lehetősége, amely már kibontakozott, amely már megnyilatkozott, nyilvánvalóvá vált, és ezért sokszor sokunknak jól esik, özvegyeknek, árváknak, magányosan élő, szerettüket elveszített embereknek újra fölfedezni azt az élettörténetet és élettapasztalatot, amit amúgy együtt megéltek. Talán nem minden részletre figyelve, akkor, amikor a történet élő egyenesben zajlott.
Amint azt már a műsor előzeteseiben is említettük, jeleztük, a kőbezárt múltunk legutóbbi két műsorában az erdélyi és az angol temetkezési szokásokról, és nem utolsó sorban az itteni és a külhoni sírkertek világáról beszéltünk a hallgatóknak. A nyugat és a kelet-európai temetések összehasonlítása kapcsán lényeges dolgokban nincs nagy eltérés. Fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy a temetési szertartásokban lyukak, sőt, mi több pótolhatatlan hiányosságok jelent és jelennek meg, amelyek, mint mondtuk, teológiai és szociológiai jellegűek. Figyelembe véve a megmaradt és a beérkezett kérdéseket, ma még folytatjuk a beszélgetést, mai témánk tehát ismételten egy 9 évig tartó egyházi kutatás margójára. A következő percekben arra kérjük Önt, hogy röviden foglalja össze mindazt, ami a legutóbbi két műsorunkban elhangzott.
Azzal kezdeném, hogy a temetés kutatása, vagy általában a rítus kutatás általában klasszikus értelemben véve két szempontból szokott történni, két szempont figyelembe vételével. Az első szempont a család, és a második szempont az egyház szempontjából történik a klasszikus antropológiában. Nos, én is ezt az irányt követem, azzal kibővítve, hogy egy picit árnyalom ezt az általános megközelítést, mert ezeket nem lehet megkerülni, nem is kell, viszont árnyalni lehet. A család és az egyház intézményein belül más intézményeket is megvizsgálok, mint kórház, temetkezési vállalkozó, vagy esetleg hospice jelenléte, amelyek kapcsolódnak a halál rítusához, vagy halál eseményekhez. Szó volt a hasonlóságok és különbségek kapcsán arról az egyik megállapításról, hogy igazából ezekben a sorsfordító ritusokban, mivel annyira emberi, egyetemes értelemben emberi jellegűek, hogy nagy eltérés nincsen, bár hajlamosak vagyunk arra, hogy a médiák és a különböző digitális felületek hatására a nyugatról vagy Észak-Amerikából látott temetési ritusokat átvegyük, és hát ezt úgy egy kicsit divatosabbnak, vagy fölöttesebbnek, értékesebbeknek tartsuk, mint a mi szerény, erdélyi, vidékies temetésünket, bár a lényegben nincsen nagy különbség. A másik, amiről szó volt, és beszéltünk, hogy kik vesznek részt a temetésen, vagyis, hogy tulajdonképpen ki a temetési szertartásnak a főszereplője, ki a protagonista, az élők-e, vagy a halott, illetve tovább gondolandó az is, hogy hát nem a vagy lesz, hanem az és, tehát az élő is, és a meghalt személy is. Utána beszéltünk a módszertanról, érintettük ugyan, hogy milyen volt a Homorod Szentpáli lelkész voltam akkor, milyen volt ingázni, távoktatási rendszerben részt venni egy erdélyi falusi gyülekezetből, hogyan lehetett megvalósítani ezt a kutatást, és az átmenetiségnek a problémájával is foglalkoztunk, hogy hogyan is jelennek meg ezek az úgynevezett lyukak a temetési szertartásban, illetve mit jelent az, hogy veszíti el az átmenetet szolgáló szertartás az átmeneti jelleget. Kicsit furcsa hangzik így, de erről talán még többet beszélhetünk.
Köszönjük az emlékeztetőt. Most a disszertációjából idézek. A temetési szertartásban lyukak jelennek meg. Ön azt állítja, hogy az átmeneti szertartások már nem biztosítanak átmenetet. Kérem, hogy folytatásképpen most ezt magyarázz el a hallgatóknak.
Nos, ezek a lyukak olyan értelemben jelentek meg, hogy nem mint a kutatás hipotézise, hanem én tulajdonképpen azt próbáltam meg ebben a kutatásban, hogy bemenjek a temetés szerkezetébe, és a szerkezeten belül mind a tartalmi, mind a keret elemek megvizsgálása kapcsán láttam egy olyant, hogy a szerkezeti és a tartalmi elemek egymáshoz való viszonyulásában, vagyis a temetés belső dinamikájában jelentek meg ezek a lyukak. Azt még el szeretném mondani háttérinformációként, hogy ez nem a saját, kimondottan csak a saját hipotézisem, hanem ez úgynevezett Olga Shevchenko közép-kelet-európai antropológus kutatásából jött az ötlet, ami végül is megvilágította ezt a helyzetet. A Wangenepi modell, hármas modell szerkezetében észlelhető változások kapcsán jött ki ez az úgynevezett lyuk probléma, ugyanis ez az Olga Shevchenko leír 1992-es élményét, amikor Moszkvában egy antropológiai konferencián fölmerült a kérdés, hogy mire hasonlítanak a közép-kelet-európai poszt-szocialista társadalmak. És ott hangzott el, hogy hát ez egy olyan helyzet közép-kelet-európában, mint egy szőnyeg, mint egy szövevény, amelyet minden oldaláról megtépáztak, meghúzigáltak, és így a szövevény rostjai között, szálai között megrepett repedések keletkeztek, és lyukak keletkeztek. És akkor megkérdezték tőle, hogy hát jól van, de akkor az előadótól megkérdezték, hogy akkor jól van, de akkor mi van a lyukak között? És a válasz az volt, hogy a lyukak között is lyukak vannak, csak más sorrendben. Tehát van egy klasszikus modellje a temetési szertartásnak, ami a görög drámáknak, ugye ott egy, az ötös szerkezetű felállásról, modellről van szó. Itt a Van Gennepnél ez a szerkezet leegyszerűsödik, és egy hármas modell lesz belőle, tehát van a melegítő fázis, a ráhangolódás, van a liminális fázis, vagy az átmenetiség, vagy a küszöbb fázis, és van a reintegráció. Ez a sorsfordító eseményeknek a klasszikus hármas felállása. Nos, ebben, ennek az árnyalásában jelentkeztek a lyukak, ami azt jelenti, hogy ezek a fázisok nem feltétlenül követik egymást egy lineáris sorrendben, nem feltétlenül egy homogén, összefüggő, folyamatszerű irányultságról, vagy egy szándékos irányultságról, folyásról van szó, hanem ezek a fázisok egymáshoz való viszonyukban egymás fölcserélhetik, késhetnek, vagy megtörténik az is, hogy kimaradnak. Nos, innen érthető ezek a lyukaknak a megjelenése. Mindenképpen azt is fontos tudni, hogy én a jelenleg is zajló, érvényben lévő temetést kutattam, nem a temetési szertartás monográfiával foglalkoztam, nem egy leíró jellegű kutatás, hogy mi történt, hogyan alakult ki ez a szertartás, mikor épültek be a különböző szerkezeti elemek, hanem a jelenlegi szertartás, ami most is gyakorlatban van, illetve az egyén, aki itt él Erdélyben, hazajön Erdélyből, vegyes családban nőtt föl, vallásilag és nyelvileg, nemzetiségileg is vegyes családban nőtt föl, ennek az egyénnek, hogy ugye kik is vagyunk, hát olyan sok szerepünk volt az elmúlt 30 évben, 40 évben, az úttörőc, a pionír, a sólyomtól keresztül az új gazdagig. Annyi sok szerepben voltunk, hogy ez a sok-sok szerepű egyén most valamilyenképpen viszonyul ez a szertartáshoz. Sokszor beleragad ezekbe az úgynevezett lyukakba, a fázisok közötti átmeneteket nem értjük, és innen jönnek ezek a problémák, ami elvezet odáig az a megállapításhoz, hogy az valamikor az átmenetet segítő szertartás kezdi elveszíteni átmeneti jellegét, és ebben az is benne van, hogy az egyház is kezdi elveszíteni monopól helyzetét az átmeneti szertartások fölött.
Maradjunk még egy kicsit ennél a kérdésnél. Szavaiból az derül ki, hogy a mindennapi életünkre is igaz, hogy az átmenetekkel igencsak nagy gond van.
Eszterházy Péternél olvastam a nagyapám történetében, ismerős könyv, van, aki szereti, van, aki nem szereti. Nála olvastam, hogy a párhuzamok a külön idejűségekben vannak. Ide vezethető vissza ez, hogy a szertartás kezdi elveszíteni átmeneti jellegét, ugyanis a digitális felületek, a távközlési technológiák, a közlekedési lehetőségeink, megváltozott lehetőségeink, fogyasztói identitásunk, ezekről nyilván mind beszélhetünk érintőlegesen, mind-mind oda vezettek, hogy az a klasszikus, életünkben is jelenlévő átmenetiség, amelyet megéltünk mondjuk egy arhaikus, hierarchikus társadalmi rendszerben, ami ugye Imre István bácsi leírta annak idején a rendtartó székely falu működését a 17. századtól kezdve, ebben a modern kori világ szemléletből megérkezett kozmopolita ember kezdi elveszíteni ennek a folyamatnak, ennek a hármas tagoltságnak a ráhangolódás, a katarzis és a mondjuk a körbezárása vagy a reintegrációnak ennek a végigélését. Most már azért mondtam a fogyasztói identitást, mert minden egyéni döntés kérdése. Tehát az ember megválaszthatja, az individuum megválaszthatja azt, hogy tulajdonképpen melyik fázisban vesz részt. Konkrétan városon de talán falvainkban is egyre gyakoribb az, hogy például a temetése visszatérve valaki csak a virasztáson vesz részt. Elmegy, ahogy szoktuk mondani, kondoleál. Ez is egy helytelen szó, mert maga az a fogalom, hogy virasztás, ez önmagában egy szimbólummal terhelt kifejezés, a terhelt az idézőjelben van téve, viszont mivel nem értjük, hogy mi történik, mit kell ott csinálni, miért kell oda menni, mit kell ott, tehát hogy az mire való, tehát ezért elmegyünk, és a munkatársi kötelességből, baráti kötelességből, mit tudom én milyen feladatképpen, egy határidős naplói vezénylésre viszünk egy, köttetünk gyorsan egy koszorút, egy kisebb koszorút, mert már a koszorú tevésnek is, ugye az urbanizálódással, a városiasodással különböző vetületei merülnek föl, a temetők túlzsúfoltsága, és mi, hogy a szemét kultúráját éljük, tehát a koszorú is egy szemét tárgyá válik, vagy nem beszél arról, hogy ellopják úgyis utólag, tehát hogy kicsi koszorút csináltatunk, mert csak a temetésnek egy kisebb és egy kevésbé jelentősebb részére megyünk el, a hantolást megelőző napon úgynevezett kondoleálni megyünk, ami rövidebb is, pragmatikusabb is, mert még belefér utána egy vacsora vagy egy megbeszélés, előtte is valahonnan be tudok esni, nem kell annyira kiöltözni, és nem annyira hosszú. Tehát tipikusan azok a tünet együttesek jelentkeznek, ami a fogyasztói identitással küszködő, vagy a fogyasztó identitását megélő egyént jellemzi, tehát elmegyünk és részt veszünk ebben a temetésnek ebben a fázisában. Azt is el szeretném mondani, hogy a temetés nem csak kimondottan a hantolás napjára értendő szertartásként értem és határozom meg ebben a kutatásban, hanem a halál beáltától a gyász kiteljesedéséig tartó időszak. De a halál beáltát azt már, tehát az egy konvenciónak is lehet nevezni, a halál beállta már egy gyógyíthatatlan beteg esetén sokkal korábban is megtörténhet, mint az a biológiai tény, amikor a test már nem él. Tehát családtagok már halálként, veszteségként élik meg egy gyógyíthatatlan beteg diagnózisakor azt az előrevetített időszakot, amit esetleg az orvos megmond, hogy még mennyi időt tudnak együtt tölteni. Vannak ilyen esetek, amikor például valaki, tudok ilyen esetről, hogy valaki volt 2 hete és elvitte az autóját a javítóba, megjavította, hogy a felesége majd, miután ő meghalt, akkor tudjon egy, tehát legyen, maradjon neki egy jó műszaki állapotban lévő autó. Elmondta a műhelyben, hogy van még 2 hete, és meg is halt utána.
Mit hozott önnek ez a munka, illetve mi maradt még a tarsolyban?
Többször beszélgettünk Angliában élő magyar barátaimmal. Ők látják azt a fajta elvilágiasodottságot, amiben az angol társadalom él. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy az angol társadalom körülbelül 96-97%-a nem tartozik semmilyen egyházhoz formálisan, hivatalosan. Nincsen egyházi kötődésük. Többször fölmerült a kérdés, hogy hát akkor egy ilyen szekularizált világban egy erdélyi ember mit tud tanulni? Különösen egy pap. Tehát egy olyan társadalomban, ahol karácsonykor elmennek a templomba, mert ez is ugyanúgy, mint ahogy a háladáskor a pulykaevés része a kultúrának, ugye a karácsonyi templomlátogatás is része a kultúrának, de ugyanúgy, mint az állatkert meglátogatása, vagy a szülők meglátogatása. Tehát ez is a karácsonyi szünidőnek egy része, mert hogy akkor nem kell menni munkába, és valamivel ki kell tölteni az időt. Nos, nagyon sokat lehet tanulni az angol, főleg a kutatási módszertanban, úgy érzem, hogy nagyon sokat tanultam, mert azt se titok, hogy például összehasonlításképpen mondom csak, hogy a romániai egyetemek közül talán egyik sincsen benne a világ első 500 egyetemében. Mivel az egyetem attól egyetem, hogy van egyfajta kutatási szint. Most a Manchester Egyetem, ahol én végeztem a kutatást, ott ő a világ 33. egyeteme volt 2017-ben. Mivel ez is állandóan változik, tehát az egyetemek rangsorolása is folyamatosan változik, és hát ebből látszik, hogy milyen szintű kutatás zajlik. Tehát a kutatási módszertannal nagyon sok időt eltöltöttem, és a kutatási módszertanban tanultam meg olyan dolgokat, hogy mit jelent például az a különbség, amikor itthon akar valaki egy doktori dolgozatot írni, akkor kell írni a kutatási tervet, ami több oldal. Angliában meghatározott ez is, hogy a kutatás elkezdésekor a kutatási terv nem lehet több, mint 800 szó. Tehát, hogyha valaki nagyon jól tudja, világosan tudja, hogy mit akar kutatni, hova akar eljutni, mi a hipotézise, mi a célja, akkor ebből valószínűleg nem lesz doktori dolgozat, mert akkor az elkövetkezendő kutatási időszak arról fog szólni, hogy hogy a diák által előre vetített, vagy hipotetikusan megállapított igazságokhoz, tehát a saját maga igazához keres tulajdonképpen támpontokat, és azt akarja igazolni, amit ő már előre látott. Nos, ettől eltekintve egy sokkal szabadabb, sokkal reszkírosabb, sokkal támadhatóbb a kutatás, mert elindulunk, ez olyan, mint elindulunk gombászni, és végül hazajövünk a medvével. Vagy úgy döntünk, hogy kivonulunk a városból, és egy kicsi faluba veszünk egy házat, és ott fogunk élni. Tehát ez egy életmódváltást is jelent. És benne van a kockázat, hogy nem mindenki kapja meg a doktori címet, aki doktori kutatásba fog bele. Mivel a dolgozat nem lesz doktori dolgozat, mert nem sikerül olyan szintre eljutni, hogy az adott kutatási területen belül valami novumot, valami újszerűt hozzon, tegyen hozzá a már megállapítottakhoz. Nos, a megvédés tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez is furcsa hangzik, de ezt is tehát a kutatás folyamán tanultam meg, hogy az a diák, aki nem tud többet, mint a vizsgáztató tanára, az nem kapja meg a doktori címet, ugyanis akkor kap valaki doktori címet, hogyha többet tud, vagyis azon a területen egy kicsi-picivel többet hozzá tud tenni a kutatási eredményekhez, mint amit már amúgy is mindenki tud. És az én esetemben, most ez, hogy ne hangozzék túl nagyképűnek, hogy én milyen értelmes vagyok, ez azért sikerült, mert a vezető tanárom, tehát a vizsgáztató tanárom, a vizsgát vezető tanárom, nem a kutatást vezető tanárom, Davis Douglas, egy nagyon régi antropológus, aki már a 70-es évektől publikált, és ő a világon minden leírt anyagot már tud, ami az angol szász irodalomban temetéssel és antropológiával kapcsolatos. A szerencsém az volt, hogy Erdélyről nem tud eleget. És az erdélyi temetésekről, illetve az erdélyi és a brit temetések, az angol temetések összehasonlításából nem tudott annyit, mint amit én a dolgozatomban állítottam. Ezért nekem lehetőségem volt bizonyos kijelentéseimet, állításaimat megvédeni.
Lelkész úr, köszönjük szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és örvendek, hogy újra tudtunk tárgyalni egy kicsit, remélem más megvilágításban.
Hölgyeim és uraim, köszönöm a megtisztelő figyelmet. Most elköszönök dr. Tódor Csaba székelykeresztúri unitárius lelkész nevében is. Következzen még a ma déli gondolatunk, Gárdonyi Géza. Nem a halál szörnyű, hanem a temetés. A halál nem szerencsétlenség, csak szomorúság azoknak, akik a földön maradtak még, és egy kedves valakiüktől látatlan időre el kell búcsúzniuk.
Visszatérve, ez a gondolat tulajdonképpen lezárja azt, amivel kezdtük az indítást, hogy novemberben, mint hogyha halottak vigyáznának ránk, valóban az elvállás feloldhatatlan tragédiáihoz tartozik, de ott van mindenkiben, és a kutatás során is előjöttek az interjú alanyok beszélgetés, az interjú alanyokkal való beszélgetésből, hogy igen, ott van egyfajta viszontlátás reménye mindannyiunkban.
Tisztelt hallgatók, az elmúlt percekben a kőbezárt múltunkban dr. Tódor Csabát és a műsor szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jó voltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.